Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai alkalommal az alapige majd az igehirdetésnek körülbelül hogy a harmadánál fog elhangozni. Ez nem jelenti azt, hogy az első egy harmada az egy bevezető lenne. Sokkal inkább arról van szó, hogy nem csak a textusnak, hanem a kontextusnak is nagyon komoly üzenete van. Először anélkül, hogy felolvasnám az igét, kicsit a kontextusról szeretnék beszélni, ezért is látjátok ezt az első kérdést itt mögöttem, hogy hol is vagyunk most? És nem az a kérdés, hogy hol vagyunk most fizikailag, hiszen jól tudjuk, hogy a kispesti evangélikus templomba, de lelkileg hol van most Isten népe? Ha a mai alapigét nézzük, akkor az az utolsó vacsorához visz minket. Mi már harmadik vagy negyedik vasárnap az utolsó vacsorára ülünk be Jézus mellé, és hallgatjuk őt. És ebben a kontextusban azt látjuk, hogy Jézus ott ül, és beszél a tanítványainak az ő haláláról. Szinte minden olyan elemet elmond Jézus, ami a passió történetben megvalósul vele. Elmondja, hogy el fogják fogni, le fogják köpni, megostorozzák, keresztre feszítik. Elmondja azt is, hogy a tanítványok szét fognak szaladni, és azt is, hogy harmadnapra fel fog támadni. És Jézus beszél valamit a Szentlélekről. De ott abban a helyzetben a tanítványok ebből nem sokat értenek. Jézus a szavaival és a tetteivel, a lábmosás történetével vezeti az ő tanítványait. És ez az egyik kontextus, ami még pünkösd elé visz minket az utolsó vacsorához. Jézus nem magával foglalkozik, hanem a tanítványait próbálja megszólítani. Hol is vagyunk most? Ha az egyházi esztendőt nézzük, akkor egy más helyzetben, hiszen feltámadás ünnepe és pünkösd között vagyunk. Abban az időszakban, amiről többször hallottunk már, Kálmán testvérem is szólt az elmúlt héten, hogy Jézus itt maradt még 40 napig, és erősítette, biztatta a tanítványait, és akkor is beszélt a Szentlélekről, de valahogy még akkor sem értették igazán. Ebben a kontextusban is lehetne szólni a mai igénkről. De hol is vagyunk most? Pünkösd után 2000 évvel, és ez a mi valós helyzetünk. Mi, akik itt vagyunk, nem a utolsó vacsorán ülünk, és nem is a feltámadás ünnepe és pünkösd között próbáljuk megérteni Jézus szavát a Szentlélekről, hanem itt vagyunk pünkösd után, nem is kevéssel. És hadd mondjam azt, hogy ez az élethelyzet, ez valami egészen más, mint a tanítványok élethelyzete volt. Hiszen eltelt azóta 2000 esztendő. Amikor Jézus arról beszélt, hogy kiárad majd a Szentlélek, meg elküld valami vigasztalót, a tanítványok ezt nem nagyon értették. És pünkösd után is ott volt ez a lendület, és azt látták, hogy igen, ebben a 30-40 évben ez még működik, de beindultak az üldöztetések, ki tudja, mi lesz ebből akár 100 év múlva. És mi abban az áldott helyzetben vagyunk, hogy tudjuk, hogy ez 2000 éve működik. Mi tudjuk azt, hogy az a néhány ember, akit Isten szent lelke megragadott, annak az áldásos munkája után ma több mint 1 milliárd keresztény van a világban, de csak vegyük azokat, akik élőhitű keresztények, az is több 100 millió ember, és az ő munkájuk nyomán itt most 2023-ban Kispesten is van gyülekezet. Egészen más így nézni a Szentléleknek a munkájára, mint úgy, ahogy ezek az emberek néztek, legfeljebb reménységgel, vagy benne egyfajta lendületbe. Kitartott a lendület, kedves testvéreim. Úgy készülhetünk az előttünk álló pünkösdre, hogy tudjuk, hogy ez valóság. Hogy elmondhatjuk, hogy személyesen a mi életünkben is valóság ez. És azért tartom ezt fontosnak elmondani az elején, mert nagyon sokszor beszélünk az egyház történetről és az egyház életéről negatív szempontból, és való igaz. Sok minden rossz volt benne. De ha a missziónak, az ébredéseknek a történetét nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez valami egészen csodálatos dolog. Nemrég láttam egy filmet, ami a itteni magyarországi Golgota néven ismert gyülekezetnek az indulásáról szólt a 70-es években, mikor néhány év alatt 250 ezer hippi tért meg. Elindult valami, és tömegesen élő hitre jutottak emberek. És hány ilyen ébredés volt a világban? És mi már tudjuk, hogy igen, a Szentlélek működik, és erről azért beszélek, mert ez nagyon-nagyon biblikus. A zsidókhoz írt levélnek a szerzője, amikor azt akarja bizonyítani, hogy Isten munkálkodik a világban, akkor ugyanezt teszi. Azt mondja, nézzétek végig az Ószövetséget. És a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében felsorolja azokat a nagy embereket, mi hithősöknek nevezzük, akiket Isten lelke megragadott. Hogy nézzétek meg, ez működött már akkor is. Hadd olvassak fel néhány sort, nem az egészet, mert hosszú lenne. És mit mondjak még, hiszen kifodnék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. És ezt nem csak úgy felsorolja, hogy legyetek büszke zsidók, hogy milyen őseitek voltak, hanem itt jön a folytatás, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatosan fussuk meg az előttünk lévő pályát. Azt mondja, hogy ha visszatekintesz mások életére, ha visszatekintesz erre a 2000 esztendőre, akkor ez adjon neked erőt ahhoz, hogy te is meg tud futni a saját pályádat. Ha ezeknek az embereknek sikerült a Szentlélek által az őket megkörnyékező bűnt legyőzni, ha ezeknek az embereknek sikerült álhatatossággal megfutni az előttük lévő pályát, akkor ez neked is lehetőséged. Lehet, hogy nem kerülsz be a Bibliába, sőt biztos nem. Egyháztörténetben még bekerülhetünk 50-100 év múlva valaki talán közülünk, mint ahogy sokan bekerültek. De érdemes megnézni, hogy Isten munkálkodik és munkálkodott. És amikor Jézusnak mindjárt felolvasom a szavait, amit az utolsó vacsorán mondott el, amit a tanítványok értetlenül, de talán reménykedve hallottak, akkor bennünk ott lehet a bizonyosság, hogy mindez működik, hogy mindez valóság. Hallgassuk meg most így a mai alapigénket, hogy megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 16. fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyái, az enyém, mert mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Amen. Kedves testvéreim, most ha a textusra tekintünk a kontextus után, akkor elmondhatjuk, hogy Jézusnak ezek a kicsit talán bonyolultnak tűnő szavai, akár az utolsó vacsorán, akár a feltámadás és a pünköst között, akár ma egyetlen egy dologról szólnak. Egyről. A Szentlélek nélkül semmit sem tehetünk. Vagyis tehetünk, de semmit nem fogunk elérni. Se az életünkbe, se az életünk megváltoztatásában, se a gyülekezetünkben, sehol semmi nem fog történni. Szükségünk van a Szentlélekre. Jézus is erről beszél. Amikor azonban eljön ő az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ki az a pártfogó, és miért ennyire fontos a Szentlélek? Engedjétek meg, hogy így pünkösdre fordulva az egyházi esztendőben nagyon-nagyon röviden mondjak néhány általános dolgot ezzel kapcsolatban, és utána pedig ennek egy részéről szeretnék az ige kapcsán hangsúlyosabban szólni. Kicsoda a Szentlélek? Ugye fontos egyből, hogy kicsoda és nem micsoda. Mit tesz? Sokszor beszélünk róla, és sokszor talán félünk a Szentléleknek a munkájától, pedig nagyon-nagyon lényeges és nagyon-nagyon fontos. Nagyon szeretem, és már sokszor idéztem a testvéreknek, de talán egy évente egyszer belefér Luther Kiskátéját. Mindenkinek ajánlom olvasgatásra, mert valahogy zseniális, ahogy Luther akár a 10 parancsolatnak a gondolatait egy-egy mondatban összefoglalja, és a három hitágazatnál, ahogy a Szentlélekről ír, hihetetlen, hogy minden benne van. Hiszem, hogy a saját értelmemmel vagy erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, ajándékaival megvilágosított, az igaz hitben megszentelt és megtartott, amiképpen a Földön az egész kereszténységet hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Mit tesz a Szentlélek? Nagyon röviden négy dolgot, az első, a Szentlélek hívott el engem. Mert te is, én is mindannyian úgy születtünk, hogy nem ismertük az Istent, és nem is akartunk vele foglalkozni. Amikor már valami vágy volt a szívünkbe, hogy szeretnénk az Istent megismerni, az már a Szentlélek munkája volt. Mert a Szentlélek, amikor mi elindulunk itt a földi életben, az eredendő bűntől megfertőzve, Istentől elszakadva, akkor megérkezik hozzánk, és elkezd segíteni minket. Egy olyan belső hangként, amelyik nem engedi, hogy csak a kísértő szava szóljon bennünk, hogy figyelj, valaminek kell lenni, valakinek kell lenni, kezdj el gondolkozni erről. Valamit talán érzel, valami van benned, és ez valakinél már kisgyerekkorban megvan, másoknál később, de minden embert hív a Szentlélek. Egyszer, kétszer, ötször, nyolcszor, és nagyon sokszor, amikor beszélgetek emberekkel, akik megtérnek, elmondják, már korábban éreztem Isten hívását, de valami miatt nemet mondtam, de tudom most már, hogy az volt, hogy ő volt az, az ő szava. Ha a Szentlélek ott állna az ajtóba, és azt mondaná, hogy ha ide jössz majd, akkor segítek Jézussal találkozni, akkor soha nem találnánk oda. A Szentlélek az, aki már munkálkodik a szívünkbe, és a megtérésre akar elvezetni minket. És ez mennyire fontos, nézzétek meg, a tanítványok 3 év alatt számtalan csodát láttak. Olyan ige hirdetéseket hallottak, amit közülünk senki soha nem fog, mert senki nem prédikál úgy, mint Jézus. És mégsem lett élő hit a szívükbe. A Szentlélek már akkor is munkálkodott, de volt mégis, hogy Jézusnak rá kellett szólni a tanítványokra, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert ez nem a Szentlélek, mert egy másik lélek is munkálkodik. És a Szentlélek az, aki mindent megtesz, hogy juss el Jézushoz, hogy juss el abba a pontba, ahol személyes döntést kell hoznod. És ez a Szentléleknek egy csodálatos munkája. Krisztus keresztjére mutat. És azt mondja, hogy neked ezzel a kereszttel dolgod van, és nem hagy nyugodni addig, amíg oda nem mész. És amikor odaértél, akkor a Szentlélek megvilágosít. Erről szeretnék majd szólni részletesebben, amit az ige leleplezésnek hív, erről majd mindjárt egy kicsit később. Egyszerűen ez arról szól, hogy megmutatja, hogy odaértél, és döbbenj rá, hogy milyen helyzetben vagy. Hogy erre nem azért van szükséged, mert a Szentlélek noszogat téged, hanem azért van rá szükséged, mert nincs más lehetőséged, mert enélkül tönkre megy az életed, és elveszted az örök üdvösségedet. És amikor az ember ezt a leleplezést, ezt úgy tudja fogadni, hogy köszönöm Uram, hogy te nem megszégyeníteni akarsz, hanem ezzel akarsz gyógyítani, akkor a Szentlélek következő munkája, hogy egyénileg megtart minket. Mert a Szentlélek nem olyan, mint sok szülő, akinek a gyerek rágja a fülét, hogy apa, vigyél már el Isten tiszteletre, és elviszi az ajtóig, ott belöki innen már, akkor csinálja, amit jónak látsz. A Szentlélek sem a megtérésig viszel minket, és akkor innen már úton vagy, mint egy ilyen bobpályán, mondjuk onnan ki lehet azért repülni valami kötöttebb dolgon, innen már szépen, meg hát a bobnál ott lefele megy az ember, reméljük a üdvösségbe pedig fölfele. Tehát nem ilyen, hanem azt mondja, hogy megérkeztél, én segítettem ide eljutni, segítettem döntést hozni, és segítelek ezután is. Mert hiába vagy keresztény, ettől még nagyon-nagyon sok minden ott lesz az életedben. Ettől még figyelmeztetnem kell téged, ahogy meglátjuk azt is, hogy valamikor a Szentléleknek akár Pál apostolon keresztül kellett figyelmeztetnie Pétert, aki már Szentlélekkel teli, megtért apostol volt, hogy itt most képmutató voltál, barátom. És ez is a Szentléleknek a munkája. Azt mondja a Szentlélek, hogy én fogom a kezed, és elkísérlek addig, amíg a szíved utolsó dobban, hogy el ne bukjál az úton. És a Szentlélek negyedik munkája, amiben azt gondolom sok feladatot adunk neki, amikor azt mondja, hogy megtértél, itt vagy, ezzel a személyiséggel, de csináljunk belőletek gyülekezetet. Na ez egy nehéz dolog. Ezt így lelkészként is tudja az ember. Sok-sok különböző kis megtért ember, saját hitével, gondolkodásával, mindenféle zenei, teológiai ízlésével. Azt mondja a Szentlélek, hogy én azért megpróbálok ebből egy közösséget faragni. És persze mi is próbálkozunk emberi dolgokkal, közösségteremtő alkalmakkal, akár presbitériumnál, meg egyebeknél. Na, a lényeg az az, hogy ezt a Szentlélek képes megtenni. Ezt mondja Luther, amiképpen a Földön az egész kereszténységet hívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ez is a Szentlélek munkája, hogy valahogy belőlünk, akárkik vagyunk, akárhány évesek, akárhonnan jöttünk, hogy szeretnék egy közösséget formálni és alkotni. Ez a Szentlélek munkája most így nagyon röviden, persze még sok dolgot lehetne mondani, de most térjünk vissza arra a pontra, amiről Jézus beszél, hogy a Szentléleknek ez a megvilágosító munkája. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az élet. A bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. A mi szemünk, akár megtérésünk előtt, de utána is nagyon könnyen el tud homályosulni. És a Szentléleknek az egy nagyon fontos munkája, azt gondolom, ezt talán mindannyian érteni fogjuk, hogy rámutat arra, hogy mi a bűn. Mert az az ember, akinek a Szentlélek nincs ott az életében, az egyszerűen nem tudja, hogy mi a bűn. Nézzétek meg a mai világban, hogy csúszik ez az egésszel egy negatív irányba, hogy egyre inkább elfogadunk olyan dolgokat, ami régen elfogadhatatlan volt, és a Biblia alapján meg soha nem volt elfogadható. Egyre inkább csúszik el ez az egész. És sokszor számon kérjük az embereket, hogy nem tudják ezeket, de honnan tudnák? Honnan tudnák az emberek a Szentlélek nélkül, hogy mi a bűn? Egyszer valaki így fogalmazta meg, abszolút igaz a megállapítás, a fiatalok gondolkozása egyre jobban távolodik a Szentírás tanításától. Teszem hozzá, a felnőtteké is sokszor, de miért közeledne? Magától nem fog közeledni. Nagyon vad dolgokat hallanak sokszor talán a szüleiktől, a társaiktól, mi megengedett egy-egyszer célnak az érdekében, mit tehetnek meg a testükkel és mit nem. Honnan tudnák, hogy mi ebből az igaz? Megszólal az evangélium ma egy átlagos embernek az életébe. Utánuk megye az egyház, hogy elmondja nekik, hogy rossz úton járnak. És akkor jön a Szentlélek, és azt mondja, hogy én ebben segítek, mert megmutatom, hogy mi a bűn. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. És egy nagyon fontos dologra hívjam fel a figyelmet, remélem ezt sokan tudják, hogy a igaziból teológiai szempontból a bűnt azt mindig egyes számba lehet csak mondani. Egy bűn van a világban. Az, hogy elszakadtunk az Istentől. Hogy ilyen az életünk, hogy Isten nélkül élünk. Ebből az elszakadt élet formából fakad az, hogy nincs meg a megfelelő irántunk, nem hallgatunk Isten szavára, és ezért követünk el vétkeket. Ezért nem megyünk arra, amerre az Isten akarja. Sőt, ezért megyünk homlok egyenest másfelé. Amikor az a kérdés, hogy miért teszem ezt és ezt a rossz dolgot, akkor azért, mert nincs rendben az Isten kapcsolatod. Mert az Isten valamilyen területet vad nem tudott meggyógyítani a szívedben, és ez állandóan bűnre visz téged, vagy pedig egyszerűen nem is tudod, hogy merre kell helyesen menned. Tehát erről beszél a teológia, és ez nagyon fontos dolog. Elszakadtunk az Istentől, így éljük az életünket. És ez a bűn, és minden ebből fakad. És amikor azt akarjuk, hogy Uram, gyógyíts meg, tisztíts meg ettől és ettől a bűntől, az nem fog menni anélkül, hogy ne rendeznénk a kapcsolatunkat Istennel. Ha valahol nagyon-nagyon rossz egy házasság, apró momentumokban segíthet egy-egy virág. De ha a személyes kapcsolat nem javul meg, akkor ez nem fog változtatni semmit. Ide a személyes kapcsolatot, a gyökérhez akar visszavinni minket a Szentlélek, és erről szól a leleplezés. Hogy azt mondja, hogy neked erre van szükséged. Nem véletlen az, és tényleg nem győzöm dicsérni, és nem csak azért, mert evangélikus vagyok, Luther, hogy amikor a 10 parancsolatról beszél a Kiskátéban, akkor minden parancsolatnál nem csak azt mondja, hogy így élj, úgy élj, legyél hűséges, hanem mindig azzal kezdi, Istent félnünk és szeretnünk kell. Hogy fele barátunk életébe, lelkébe kárt ne tegyünk, hogy ne lopjunk, ne csaljuk meg a kedvesünket, enélkül etika lenne az egész. Ha Istent féled és szereted, és nem véletlenül kezdődik így a 10 parancsolat, és ne legyen más Istened. Ha ez megvan, ezt kell rendezni. És azt mondja Jézus, ha jön a Szentlélek, akkor le fog leplezni téged. Ez jó? Hát dehogy jó. Aki ezt átélte már, ez borzasztó fájdalmas. És nagyon sok ember van, akit ez el is távolít az Istentől. Tegnap láttam, hogy egy új algópirint vagy kalmópirint reklámoznak, és az az egyik nagy szlogen benne, ennyi, ami plusz, hogy kisebb, ez jó, mert én valamiatt nehezen nyelem le a gyógyszereket, másfél nincs keserű mellékize. Most engem ez zavart eddig a legkevésbé, mert hát ha segít, akkor nem baj, ha keser. És sok mindennel így vagyunk, egy műtét se jó. Sok minden nem jó. De mégis segít meggyógyulni. Nem szeretnék ilyen idilli képet festeni, hogy jaj, de amikor a Szentlélek rámutat a bűneinkre. Hát ez egy nagyon sírásra késztető helyzet. Az egy nagyon-nagyon kemény helyzet. De szükséges. És ez az, amit a Szentlélek megtesz. És van, aki ezt talán nem bírja elviselni, perel az Istennel, vagy valaki egyszerűen csak csendben elfordul. Gazdag ifjú, a Szentlélek rámutat arra, itt a gond az életedbe. Nem az, hogy gazdag vagy. Az a gond az életedbe, a vagyonod fontosabb, mint az Isten. A lényeghez megy vissza, az Isten kapcsolatod. És a gazdag ifjú elmegy. Pedig megtörténik ez. És lehetne másképp. Ugyanezt hallotta meg Zákeus is. És valahogy egészen más úton indult el. Nem sokára hallunk egy éneket. Egy éneket, ami arról szól, hogy itt vagyok most, jó Uram. És nem kérek tőled semmit, nem adok hálát, nem imádkozom másokért, csak egyszerűen itt vagyok. És ez az, ami nagyon hiányzik sokszor az imádságainkból. Az az alázatos, hogy Uram, egyszerűen itt vagyok. És csak köszönöm, hogy vagyok. És mindezt azért mondom, mert ha valami még hiányzik az imádságainkból, akkor ez a fajta imádság. Hogy azt mondjuk az Istennek, hogy Uram, leplezz le engem. Borzasztó a lelepleződés. Akár videón látja vissza magát valaki, vagy bárhol máshol. Borzasztó. És nem is akarunk ezért imádkozni. De ma arról szól, Uram, leplezz le engem, mert nincs ennél jobb. Mert megállítasz a halál felé vezető úton. Azt mondja Jézus, amikor eljön az igazság lelke, akkor le fog leplezni titeket. És ez jó. Mert ugye említettem, hogy a Szentlélek munkájába ez a második nagy lépcső, de enélkül nem lehet tovább menni. Ha ez megtörténik, akkor már jön az, hogy benn vagy, belül vagy, és egyénileg megtart az úton, és egyházat formál. Legyünk hálásak, hogy énekelhetünk majd úgy, ahogy ezt majd a női kör meg fogja tenni, és énekeljük velük bátran ezt, de legyen az is az imádságunk, hogy fedj meg, Uram, mutass rá arra, ha az életemben ott van valami, ami nem neked tetsző. Mert azt mondja Jézus, hogy ez jobb nektek mindennél. És hogy fejezem be egy biztatással, a feddés mellett a másik szó, amit nem szeretünk, az az ítélet. Ítélethozattal. Jézus ítéletről beszél, és ezt mondja, az ítélet pedig nem az, hogy minket elítél az Isten, hanem az ítélet az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. És azt mondja Jézus, hogy tökéletes a győzelem a sátán felett. És ha a Jelenések könyvét nézzük, akkor látunk erről ilyen csodálatos képeket, hogy az ősi kígyót hogyan zárják el, hogyan győzi le őt az Isten és az ő serege. De ne ebbe kapaszkodjunk, mert ez az egészet átteszi a jövőbe. És Jézus azt mondja, hogy megítéltetett. És Pál apostol ezt mondja a Kolossza levélben, Isten lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Múlt időbe beszél. Ez az ítélet megtörtént. Megtörtént a világ fejedelme felett, megtörténik rajtunk is, de utána onnantól kezdve mi a győztes seregében tartozunk, és már most részünk lehet ebbe a győzelemben. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, ha az utolsó vacsorára nézünk, feltámadás ünnepe és pünköst közé, vagy éppen a mi életünkre, visszatekinthetünk akár az egész Ószövetségre, akkor is azt látjuk, hogy szükségünk van a te szent lelkedre, arra a lélekre, amelyik már a világ teremtése előtt ott lebegett a vizek felett. Úrunk Istenünk, nem is lehet más a kérésünk, az imádságunk, mint hogy Isten élő lelke jöjj áldva szállj le ránk, mindannyiunkra, akik most itt vagyunk. Akinek arra van szüksége, annak nyitogasd a szemét, vezesd oda a kereszthez. Akinek arra van szüksége, hogy már ott van, de még nem tört össze, nem borult le, nem élte át a lelepleződést, add meg neki mindezt. És aki ezt átélte, add, hogy ne maradjon ott a keresztnél, ne maradjon ott a szomorúságba, hanem tovább tudjon menni a megszentelődés útján. Kérve újra és újra a segítségedet, hogy te tisztítsd meg, te fedd meg, te emeld fel, te gyógyítsd meg. Úr Istenünk, így kérünk téged, légy velünk. Így kérünk, hogy állj meg minket egyénként és közösségként egyaránt. Amen.